tartozás jegyében a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Határok nélkül Szerda Tifannival.
Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Megszorító intézkedések, csökkent támogatások. Nincsenek könnyű helyzetben az önkormányzatok Romániában.
Meg fogják ezt érezni a városlakók, a közintézményekben dolgozók, de azok is, akik városnapokra jönnek el. Hát láthatjuk például a Szentgyörgy napok esetében is óriási költségcsökkentés történt. Székelyudvarhely esetében is például a városnapoknál is van egyfajta csökkenés, ennek ellenére lesz nagy előadó is, de a helyi értékekre helyezzük a hangsúlyt.
Nehéz helyzetben is helytállni. Új főszerkesztő a Sepsiszentgyörgyi Háromszék napilap élén.
Az én főszerkesztői regnálásom egyáltalán nem a nagy tervezések és egy szép jövő elképzelés jegyében történik, sokkal inkább a túlélésért való küzdelem jegyében.
És most jöjjenek a részletek. A háború kitörése óta a legsúlyosabb orosz légicsapás sorozat érte szerda délután Kárpátalját. Több mint 10 ellenséges harci drón támadta a részben magyarok lakta régiót. A részletekről Iváncsik Attila számol be.
Először a hegyvidéki Szolyva közelében, majd a megye központban Ungváron csapódtak be orosz harci drónok. A Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció tájékoztatása szerint összesen 11 ellenséges repülőszerkezet hatolt be szerda délután Kárpátalja légterébe. Több stratégiai jelentőségű létesítményben is jelentős a kár, személyi sérülés azonban nem történt. A hatóságok vizsgálatot indítottak annak kapcsán, hogy több ungvári óvóhelyre nem lehetett bejutni a légi veszély alatt. A hatóságok arra kérték a helyi lakosokat, hogy legyenek elővigyázatosak, mert további légi csapások várhatók. Arra is felszólították a kárpátaljaiakat, hogyha felfedezik a lezuhant orosz drónok törmelékeit, akkor ne nyúljanak hozzájuk, azonnal értesítsék a hatóságokat. A háború kirobbanása óta most érte 5-5-ször ellenséges légicsapás Kárpátalját. Az első alkalom 2022. májusában volt, akkor egy vasútállomás közelében csapódott be egy orosz rakéta a hegyvidéki Volóc mellett. Ezután 2025. novemberében Munkács és Rahó környéki erdőkben szóródtak szét a légvédelem által előtt orosz drónok törmelékei, majd decemberben Munkács egyik gyártelepébe csapódott két nagy hatótávolságú orosz rakéta. Az ipari létesítmény teljesen kiégett. Egy hónapja az Ökörmezői és a Perecsenyi járásban is történt detonáció. A Kárpátalját sújtó orosz légicsapásoknak eddig nem volt sem halálos áldozata, sem súlyos sebesültje.
Nincs könnyű helyzetben egyetlen önkormányzat sem Romániában, hiszen a kormány megszorító intézkedései miatt mindenhol kevesebb büdzséből gazdálkodnak idén. Ez alól Székelyudvarhely sem kivétel. Mintegy felére csökkentik a civil programokra szánt támogatásokat, de jóval kevesebb pénz jut kulturális eseményekre, a sportra, a művészetekre is. A Küküllőparti város önkormányzata a napokban ismertette az idei éves költségvetését. Szakács Pál István polgármester gondterhelten jelentette be, hogy a már folyamatban lévő beruházásokat kell befejezniük, emiatt a működési költségekre kevés forrás jut. Gerép Krisztina beszélt a városvezetővel.
Ahogy egyre inkább belemélyedtünk a költségvetésbe és láttuk a számunkat, egyre inkább pessimistábbak lettünk. Noha azért én alapvetően egy optimista ember vagyok, de valóban egy nehéz év előtt állunk, minden egyes önkormányzat egyébként Romániában. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az Európai Uniós pályázatok a vége fele járnak, és most kell az önrészeket mellé tenni, illetve nyilván mindannyian látjuk, hogy egy komoly válságban van az ország, politikai, illetve gazdasági szempontból is. Úgyhogy Székelyudvarhelynek is nehéz éve lesz 2026-ban, de a fejlesztésekkel lesz a hangsúly.
Hogyha így százalékban meg lehetne satszolni, hogy mondjuk a korábbi évekhez képest reál értékben mennyivel kevesebből gazdálkodunk idén?
Reál értékben nem tudom megsatszolni. Egyébként, hogyha a számokat nézzük csak, akkor egy 6 millió lejjel, 1 millió euróval nagyobb egyébként a város költségvetése 2025-höz képest, de óriási önrészek vannak a pályázatokhoz, és azért, hogy be tudjuk fejezni, ezt muszáj mellé tenni. Ennek megfelelően a működésről rengeteg pénzt el kellett venni, meg fogják ezt érezni egyébként a városlakók, a közintézményekben dolgozók, de azok is, akik városnapokra jönnek el. Hát láthatjuk például a Szentgyörgy napok esetében is óriási költségcsökkentés történt. Székelyudvarhely esetében is például a városnapoknál is van egyfajta csökkenés, ennek ellenére lesz nagy előadó is, de a helyi értékekre helyezzük a hangsúlyt.
A kultúrát, a sportot, a rendezvényeket mind negatívan érinti ez a költséggazdálkodás. Ezekre a területekre jóval kevesebb pénz jut, inkább a beruházásokra fókuszálnak. Milyen érvek mentén jutottak erre?
Egyébként sem normális az, hogyha egy város vagy egy önkormányzat a közösség által megtermelt pénzt azt működésre költi, magyarán feléli programokkal, a fizetésekre és a többi, hiszen akkor nincsen fejlődés a városba. Ennek megfelelően nem volt kérdés az, hogy az önrészeket mellé kell tenni, a pályázatokat pedig be kell fejezni, méghozzá minél hamarabb Székelyudvarhelyen. Éppen azért állunk ennyire rosszul anyagi szempontból, mert rengeteg pályázathoz 5-6 évig nem nyúltak hozzá különféle botrányok miatt. Ezt most sikerült kicsit rendezzük, nagyon sok helyen párhuzamosan dolgoznak a városba. Aki itt jár, láthatja azt, hogy például most a központi övezetben a vár körüli utcákat újítják fel, mind a mellett, hogy a Marosvásárhely felüli bejáraton is gőzerővel dolgoznak a kivitelezők, és épületfelújításokkal kapcsolatban is több helyen zajlanak a munkálatok. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy a működési oldalon kisebb költségvetés marad, a beruházásra pedig többet kell költeni.
Mi lehetne segítség Székelyudvarhely számára jelen pillanatban?
Egy zsákpénz és idő egyébként. Tehát, hogyha kapnánk még időt befejezni a pályázatokat, akkor az nagy segítség lenne. Megint más kérdés, hogyha túl sok időt kapunk, akkor meg a költségek szállnak el. Azt is látjuk, hogy a munkaerő költség, a nyersanyagköltség Romániában az elmúlt években folyamatosan drágult. Éppen ezért is volt nagyon releváns a kérdése, hogy oké, hogy nagyobb a költségvetés, de ez reál értékben mit jelent? Reál értékben egyértelműen kevesebbet jelent. Le is komolyan elértéktelenedett az euróhoz képest, úgyhogy nincsenek könnyű helyzetben az önkormányzatok. Udvarhely esetében mi a tavaly hitelt is vettünk fel ebben az évben, viszont nem akartuk az adósságot tovább növelni, úgyhogy a saját költségvetést kellett egy kicsit jobban beosztani, és sokkal jobban meg kellett húzni a nadrág szíjat, mint a tavalyi esztendőben.
A gazdasági megszorítások, de a papírhiány is új intézkedésekre kényszeríti a Sepsiszentgyörgyön megjelenő háromszék napilap új főszerkesztőjét. Farkas Réka május 8-án vette át a pozíciót. Bár nehéz időszak elé néznek, de abban reménykednek, hogy őszre már stabil helyzetről számolhatnak be. Veres Emese Gyöngyvér az új főszerkesztővel, Farkas Rékával beszélgetett.
Nem tudom, mennyire örömteli pontosan emiatt, hogy elég kritikus helyzetbe került a háromszék. Gyakorlatilag az olvasóik is fogyatkoznak, de az még talán nem lenne olyan vészes, de a reklámpiac átalakulásával olyannyira megcsappantak a bevételeink, hogy ma már a lapfenntartása egyre kritikusabbá vált, és ezért a veszteségek csökkentése miatt a munkatársainktól is meg kellett válnunk. A lapot is szükebbre szabjuk, két nap csak 8 oldalon jelenünk meg. Úgyhogy az én főszerkesztői regnálásom egyáltalán nem a nagy tervezések és egy szép jövő elképzelés jegyében történik, sokkal inkább a túlélésért való küzdelem jegyében.
Azokon a napokon, amelyeken kevesebb oldallal jelenik meg az újság, milyen tematikák esnek áldozatul?
Próbáltuk átcsoportosítani, egyelőre még rovatot nem számoltunk fel, és tulajdonképpen hát ez a 8 oldal a papírhiány miatt alakult így, mert hát azért a 12 oldal lenne az ideális. Úgyhogy az az elképzelésünk, hogyha sikerül stabilizálnunk a helyzetet, ősztől azért visszatérünk a 12 oldalas újságra. Egyelőre még tapogatózunk, próbáljuk kialakítani az új arculatot. Még nem kellett lemondanunk, de hát csak most kezdtük.
Hány munkatárs dolgozott addig, amíg néhányukat el kellett bocsájtani?
12 voltunk a szerkesztőségben, és van még néhány tudósítónk, aki nem alkalmazott, hanem szerző. Most megváltunk 4 embertől, 5-től, kevesen is maradtunk nagyon. Van, aki maradt és dolgozik továbbra is, sokkal kevesebb pénzért. Van, aki úgy döntött, hogy inkább akkor más jellegű munkáját folytatja nyugdíjasként. Szerencsére nem kellett senkitől úgy megválnunk, hogy az utcára került.
Azt viszont olvastam, hogy akkor, amikor közzétettétek, hogy gond van a lapnál, jelentkeztek vállalkozók, akik támogatták a lapot.
Igen, jelentkeztek, tehát elég nagy összefogás bontakozott ki. Előfizetők is jelentkeztek, vállalkozók is jelentkeztek, és hát ebben bízunk, hogy sikerül egy olyan rendszert kialakítanunk, hogy mi itt ez a közösség mentse meg a lapot, ne kelljen máshonnan pénzt kunyerálnunk. Új gazdasági vezetősége is lesz a lapnak. Vannak tervek, vannak elképzelések, de még minden nagyon képlékeny és körvonalazódóban van csak.
Mennyire tapasztaljátok azt, hogy az idei pénzügyi bizonytalanság mégis egyfajta közösségi összefogást eredményez? Azt hiszem, hogy a lapnál is ezt kell érezni, hogy a miénk, főleg azért is, mert hogyha Erdélyben nézzük a nyomtatott sajtót, akkor nagyon kevés maradt már.
Igen, ez az igazság, hogy 4 nyomtatott napi lap maradt, a Szabadság Népújság, Hargita Népe és mi. Heti lap a Brassói Lapok Brassóban. Nagyon szűkült a mozgástér, és hát ezt látjuk mi is, hogy az idősebb generáció olvas még nyomtatott újságot, ellenben ők nagyon ragaszkodnak hozzá.
Ugyanakkor megvan az online változatotok is.
Ami eljut fiatalabbakhoz is, ezt mindenképpen fejleszteni akarjuk, ellenben a pénz még mindig a nyomtatott lapból jön, az online nem hoz pénzt, így egy elég faramuci helyzetben vagyunk, mert tudjuk, hogy fejleszteni kéne, de nem tudjuk elvonni az erőket, főleg, hogy most már rendkívüli módon megcsappantak a nyomtatott laptól. Ezeket kell mind kiokoskodni a jövőbe, hogy tudjuk ezt megoldani úgy, hogy fennmaradjon a 3 szék, és azért még mindig van 5000 előfizetőnk, és ez azért arra kötelez, hogy amíg csak lehet ezt a lapot nyomtatott formába próbáljuk csinálni.
A fehéregyházi Petőfi emlékhelyen javában zajlanak a felújítási, építési munkálatok. A Nemzeti Kulturális Alap és a Maros Megyei Tanács anyagi támogatásának köszönhetően. A közel 1 millió eurós beruházás révén megújul a régi emlékház, korszerűsítik az emlékparkot, restaurálják az 1848. július 31-i csata emlékére állított turulmadaras oszlopot, valamint egy teljesen új, mintegy 120 négyzetméteres kiállító teret hoznak létre. A Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai együttműködésével már készül az új interaktív kiállítás is, nyilatkozta a tárlat egyik kurátora, Sárándi Tamás történész, a Maros Megyei Múzeum munkatársa Erdélyedi Zsuzsánának.
A felújítási folyamat 2021-ben indult, amikor az NKA keretében megalakult a Petőfi 200 kuratórium, és annak keretében nyert a Maros Megyei Múzeum egy meghívásos pályázatot, aminek az volt a célja, hogy a Fehéregyházán lévő Petőfi emlékparknak a megújítása. Tehát a pályázatban az volt kitételként kiírva, hogy a meglévő épület mellé kell egy új épületet felépíteni, és abban egy új kiállítást is elhelyezni. Azonban, amikor megindult ennek a konkrét megvalósítása, akkor született egy olyan döntés, hogy Fehéregyházára elsősorban nem mint múzeumra tekintünk, nem mint emlékhelyre, mert hogy a szájhagyomány is azt tartja, és az valószínűleg megállja a helyét, hogy a jelenlegi, ahol működik a múzeum, annak a területén valószínűleg van az egyik honvéd tömegsír, tehát hogy ahova eltemették a csatában elhunytakat, tehát emiatt fontos, hogy ennek az emléket is megőrizzük, tehát ne csak múzeumként, hanem emlékhelyként és emlékparként tekintsünk az egészre, tehát hogy ugyanolyan fontos, hogy legyen egy korszerű kiállítás, illetve hogy az emlékhely is megújuljon. Tehát emiatt született egy olyan döntés, hogy akkor kiegészítjük valójában ezt az elképzelést, és nem csak egy új épületet és egy új kiállítást fogunk létrehozni, hanem újítsuk meg az egész parkot is, kertet is. Tehát gyakorlatilag egy teljes komplett renoválásról van szó. Ennek megfelelően 2024-ben volt egy közbeszerzés, ami az épület felújítására, illetve a kiállítás elkészítésére vonatkozott, és 2025 tavaszán indultak meg konkrétan a munkálatok. A munkálatok jelenleg olyan ütemben vannak, hogy nagyjából most napokban, hetekben fog befejeződni az új épület felépítése, illetve a régi épület restaurálása, és ezzel párhuzamosan most már elkezdődött a kertnek is a rehabilitálása, tehát ennek keretében megújul a kerítés, megújul a zöld növényzet, tehát lesz egy ilyen kertrendezés, illetve ilyen sétáló utcákat, övezeteket fognak kialakítani, ezeknek a munkálatai zajlanak napjainkban is.
Az emlékparkban található emlékmű is megújul?
Igen, tehát hogy az emlékmű mellett volt egy Petőfi szobor is, illetve emellett különböző domborművek, illetve emlékplakettek is elhelyezésre kerültek a kertben, mindent meg fog újulni. Az emlékmű is, a restaurálása is már befejeződött, illetve konkrétan a Petőfi szobor is az viszonylag leromlott állapotban volt, annak is a restaurálása befejeződött, viszont még nem kerültek konkrétan a helyükre, mert még zajlik a kertrendezés.
Az új kiállításról mit lehet már most elmondani? Milyen koncepció alapján készítik?
Ott volt már korábban is egy kiállítás, úgyhogy valamilyen szinten mi próbáljuk annak a hagyományát továbbvinni. Fontos kihangsúlyozni, hogy a Maros megyei múzeumnak a gyűjteményében nincs semmilyen sem Segesvárhoz, sem Petőfihez, sem Bemhez, sem 48-hoz köthető tárgyak, tehát nem lesznek úgymond eredeti tárgyak a kiállításban, korábban sem voltak, hanem ennek megfelelően most sem lesznek, hanem ennek megfelelően próbáljuk most már 21. századi körülmények között úgymond újra gondolni ezt az egész kiállítást. A kiállításnak lesz két nagy eleme, tehát a régi házban, ami eddig is megvolt, és amit eddig ismertek a látogatók, annak a keretében lesz egy ilyen kisebb helytörténeti kiállítás, arra vonatkozóan, hogy akkor mit is érdemes tudni Fehéregyházáról, mint helyiségről, mint településről, ahol végül is Petőfi Sándor az életét vesztette, és az új nagy épületben pedig lesz egy 120 négyzetméteres Petőfinek, illetve az utolsó napjának dedikált kiállítás, lesz egy 48-as rész, hogy akkor 46-os forradalom, és itt külön hangsúlyt helyezünk a 48-as erdélyi román, illetve az erdélyi magyar forradalomra, ennek a párhuzamosságaira, ezen kívül lesz egy külön installáció, ami Petőfi utolsó napját mutatja be, és ezen kívül lesz egy külön hangsúly a Petőfi kultuszról. És még valami újdonság az az, hogy 2018-ban ugyancsak a Petőfi emlékképhez kötődően volt egy terepi kutatás, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag végigszkennelték a korabeli csatatérnek a helyszínét, illetve lett régészeti terep bejárás is, aminek keretében több száz tárgy került elő, ezek alapvetően a két hadsereg által, tehát a BEM hadsereg által, illetve az orosz hadsereg által használt lövedékekről van szó, tehát 90% az előkerült tárgyaknak lövedékekből áll, és akkor ezekből is lesz egy rész kiállítva, illetve magáról erről, hogy akkor hogyan zajlott ez a terepi kutatás, tehát az minden meg fog újulni, lesz hanganyag, videóanyag, stb. Tehát alapvetően erre helyezik a hangsúlyt, és nem annyira a tárgyakra.
Terveik szerint mikor készülhet el, mikor adhatják át a nagy közönségnek ezt az új létesítményt?
Mindenképpen még az idei évben szeretnénk, nincs még konkrét kitűzött dátum, úgyhogy én sem szeretném említeni, nyilván szeretnénk, és jó lenne az ideális körülmények között, hogyha csata emléknapjára, tehát nyár közepére, július végére meg fog nyílni, nincs ez még eldöntve, úgyhogy az idén valamikor nyáron.
A Bánsági Magyar Napok keretében emlékeztek meg a szervező Temesvári Magyar Nőszövetség elődjéről, a Temesvári Magyar Nőegyletről. Korabeli újságcikkek révén mutatták be a szervezet tevékenységét, amelyben a hangsúlyt a szociális munkára, a rászorultak megsegítésére helyezték. 1938-ban betiltották a működését, de ha hivatalosan nem is, 1944-ig még folytatta munkáját a Nőegylet. Mondta el Lehőc Lászlónak a jelenlegi nőszövetség alelnöke, Kovács Ibolya.
A Temesvári Magyar Nőszövetség elődje a Temesvári Magyar Nőegylet 100 éve jött létre. Mik voltak a legfőbb céljai ennek a nőegyletnek?
1926-ban azzal a céllal jött létre a Temesvári Magyar Nőegylet, hogy ott, ahol hiányosságokat láttak, és ez jelenthetett kulturális vagy szociális jellegű hiányosságokat, ezeket nagyon szépen női léleknek a finomságával betöltsék. Keresenek megoldást mindarra, amire a világ háború utáni időkben máshonnan nem volt lehetőség.
Annak idején a Nőegylet 4 tagja a városi tanácsban is képviselte a szervezetet.
A Nőegylet 4 tagját beválasztották a városi tanácsba, ami nagyon nagy újdonságnak számított egy férfiak által vezetett világban. Négyféle irányban tudtak felvállalni feladatokat, orvositól elkezdve a szervezésig, vagy a nagyon nehéz helyzetben levő gyerekek és családok megsegítéséig, adomány és pénzgyűjtés. Igyekezett ez a négy nő tanácsos átlátni és felvállalni minden jellegű hiányosságát a temesvári magyar közösségnek.
Mire helyezték a tevékenységük súlypontját?
Fontos volt egyrészt a szociális munka, Mikuláskor, karácsonykor, húsvétkor is kiárusítások voltak, aminek az összegéből csomagokat készítettek, de használt ruhát gyűjtöttek a szegény sorsú gyerekeknek, és ezzel örvendeztették meg őket az ünnepen, tehát segítséget próbáltak nyújtani. A legnagyobb ilyen jellegű akció az a kunsztelepieknek a megsegítése volt, de a bálszervezés is fontos volt a számokra, ez volt egyébként a leglátványosabb és kiemelkedő eseménye minden évben a nőegylet munkájának. Azon kívül példát mutattak arra a fiatal lányoknak, hogy ők is szervezkedjenek, és azokkal a kérdésekkel foglalkozzanak, amik az ő generációjukat érintette közelebbről.
Az akkori nőegylet kevesebb, mint két évtizedig működött. Mi történt azután?
38-ban betiltották a nőegyletet, több egyletet egyébként Temesvári Hírlap is akkor jelent meg utoljára. Sok nagy magyar közösség számára keserű változás történt. Még ha nem is hivatalosan nőegylet neve alatt próbáltak szervezkedni, ugyancsak a segítségnyújtás volt a cél leginkább. Csecsemő otthont hoztak létre, együtt munkálkodtak a Vöröskereszttel sok esetben, tehát az, hogy nem voltak tovább hivatalos nőegylet, nem akadályozta meg őket abban, hogy a szolgálatot végezzék tovább. Nem volt aztán lehetőség a II. Világháború és a kommunista idő alatt arra, hogy újra szerveződjenek, ezt nem engedte meg az akkori pártpolitika, és ezért az a munka, az a nagyon áldásos segítő munka, ami a nőegyletet jellemezte, az egyházaknak a nőegyleteiben érhető nyomon az elkövetkező évtizedekben, egészen a 90-es évekig, a változás időpontjáig.
Először mutatkozott be a külhoni közönség előtt az utazó meseműhely, amelynek történeteiben Soma, Döme és egy apró kobolt kalauzolja a gyerekeket. A kezdeményezést Magyarósi Márk magyarországi mesekönyvíró hívta életre, aki egy a hagyományostól eltérő író-olvasó találkozót álmodott meg. Olyat, ahol a gyerekek nem csak hallgatói, hanem aktív részesei is a mesének. A társulat a magyar-kanizsai József Attila könyvtár meghívására érkezett Vajdaságba. A program résztvevőit és az írót Németh Ernő szólaltatta meg.
Bíró Petrin.
Bátra Máté.
Nagyon jó. A kis kobold úgy jutkodott.
El is bújt, meg be is zárta magát.
Szoktatok-e olvasni, vagy tudtok-e már olvasni?
Szoktam.
Milyen könyveket szeretsz?
Szépség és a szörnyeteg.
És az miről szól?
Arról, hogy eltűnt a hercegnő, meg ilyesmi.
Te mit szoktál olvasni?
Mi kaptunk ilyen mesekönyvet, azt szoktam olvasni.
Az utazó meseműhely ötlete mikor született, meg is hogyan?
2024-ben született meg, amikor az első mesekönyvet elkezdtem írni, és azért született meg, mert úgy volt, hogy én adom ki magamtól a könyvet, és akkor járom az országot, aminek végül sikerült is, de aztán lett egy kiadója a könyvnek is, akkor így maradt az utazó meseműhely brand név.
Soma és Döme mikor született meg?
A Soma és Döme az is 2025-ben, amikor már megszületett Soma, tudni kell, hogy a két fiú a fiaim. A Soma most 5 éves, Döme pedig Dávid, ő már 20 éves, és azért szerettem volna ezt a könyvet, hogy kicsit együtt főnőjének legalább egy könyvbe.
Akkor ezeknek a történeteknek valóság alapja is van?
Így van. Elején azok a részek, amikor elkezdem a történetet leírni, és abban sok-sok családi történet van, amit mi átértünk a gyerekekkel és a családdal.
Milyen történetek kerülnek be a mesék közé?
Az első kötet a magyar régi történelmi személyekről fog szólni, és ővelük találkozik Soma és Döme, akikkel például Petőfi Sándor, Árpádházi Szent Margit, Árpád vezér Anonymus, és még nagyon sokan mások.
Tehát akkor ezek nem hagyományosan mesék, hanem valójában egy kicsit oktatnak is.
Úgy tervezem például a következő kötet Abidoszi kincsvadászok lesz, ott például egyiptomi témával kapcsolatban fogunk foglalkozni, és múltba idézni a gyerekeket.
Az ilyen foglalkozásokat hogyan állítja össze? Milyen ötletek vannak, és ezek megvalósulnak-e a valóságban, tehát úgy reagálnak a gyerekek, ahogyan ön szeretné?
Legtöbbször igen, hála Istennek. gyerekeknek. A koncepcióm az, hogy mindig bevegyem a gyerekeket ebbe a játékba, ne legyen unalmas, ne legyen csak egy író-olvasó találkozó, mint ahogy a felnőtteknek szokott lenni, hanem egy játékos, úgymond tényleg időutazó előadásokat szoktam összerakni.
Gyerekeknek azonban még történelmi tudása talán nincsen. Hogyan tudják akkor mégis megérteni, hogy milyen korban játszódik a történet, és kik azok a szereplők, akik ugye ott vannak a mesekönyvben?
Nagyon fontos szereplőnk nekünk Éneás, a múltőrzője, ő egy kobold, aki által a gyerekek abba a bizonyos adott korba fognak elrepülni. Úgy kell képzelni a dolgot, például Petőfi Sándornál a gyerekek segítettek magára találni, mert a Petőfi Sándor, ő nem még az a híres költőnk volt, hanem a színészünk, aki még vándorszínész fiatal korában még a szárnyát bontogatta költőként, és a két fiú segít neki a írói pályára lépni igazából, hogy megadja azt a löketet, amiért elkezdte az írást.
Merre járt már? Magyarországon vagy a külhonban is?
Ez az első külhoni találkozásom a gyerekekkel, ami nagyon nagy élmény számomra. Magyarországon már 20-valahanyadik állomásnál tartunk, hála jó Istennek.
Milyen ötletei vannak még?
Lesz egy űrutazás is, van egy rajzpályázatunk, ahol a gyerekek döntik el, hogy hova menjenek a Soma is, de már a következő fejezetekbe, kötetekbe, és ott néha inspirálódok a gyerekek ötleteiből, úgyhogy lesz űrutazás, Egyiptom, amit meséltem, kalózok, ősember, úgyhogy még sok-sok minden volt a sajomban.
És ugye a legfőbb kritikusok, gondolom, hogy a gyermekeik mit mondtak erre a projektre?
Soma, ő még kisebb, ő még sok előadáson nem volt neki, az a lényeg, hogy hányan szeretnek apa? A nagyobbik, ő már olvasta a könyvet, ő nagyon szereti, örül neki, hogy a gyerekek kedvence lett.
A Meseszó Egyesület idén júniusban rendezi meg Tatán a 4. Kárpát-medencei ifjú mesemondó találkozót. Az eseményre a Kárpát-medence minden tájáról érkeznek ifjú mesemondók. A tatai angolkertben vásár, táncház és számtalan élmény várja majd az érdeklődőket. Az esemény főszervezőjével, Szénási Veronikával Király Levente beszélgetett.
Lehet életre kelteni a népmesék varázslatos világát, mert hogy gondolom ez a célja a népmesemondó találkozónak.
A Tatai Kenderke Néptánc Egyesület idén 26. alkalommal rendezi meg a tatai sokadalmat, és ez az rendezvény fogadta be a Kárpát-medencei ifjú népmesemondó találkozót. Az esemény célja, hogy teret adjon a hagyományos mesemondás fiatal képviselőinek, és ők színvonalas mesemondó versenyek kiemelkedő résztvevői. Messziről érkeznek hozzánk, és különböző mesemondó műhelyekben nevelődtek ki. Az, hogy hogyan keltik életre a hagyományos adatközlőktől gyűjtött meséket, azt talán egy-két percben nem is tudnám elmondani, de nagyon nagy munka és a mesék igazi szeretete van a mögött, hogy ők ezeket a meséket át tudják adni a közönségnek úgy, hogy élő szóval mesélnek és szórakoztatják a hallgatóságukat.
Honnét jönnek idén a fiatalok? Milyen tájnyelveken szólalnak meg majd a mesék?
Érkeznek hozzánk a Felvidékről, Csallóközből, Palócföldről is lesznek mesemondóink, a Vajdaságból, Kupuszináról, Hertelendi falváról is, és ugye ezek a területek mind-mind eltérő tájnyelvvel bírnak, tehát egész más a nyelvnek a dallama, a ritmusa, és más-más meséket is hoznak ezek a diákok.
Azt szokták mondani, hogy a mese balzsam a léleknek, nem csak növeli az ember szókincsét, fejleszti a képzelet világát, de összetartó ereje is van.
A mai világunkban talán legfontosabb az, hogy megálljunk egy kicsit. Nem csak fellelkesedjünk és fölpörögjünk, hanem hogy le is tudjunk csitulni. És az a nyugalom, amely a mesékben van, az hozzájárul ahhoz, hogy ebbe a fiktív világba el tudjunk repülni a mesék szárnyán, és ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy meglássuk a szépet a mesékben. És hogyha nyitott füllel és nyitott szívvel hallgatjuk, akkor valószínűleg sok mindent tanulhatunk is ezekből a mesékből.
A mesemondás alapvetően egy felnőtt műfaj, itt viszont fiatalok adják elő a meséket. Hány éves gyerekekről beszélünk, és milyen programok lesznek még a 3 nap során?
Ezek a diákok zömmel középiskolások és egyetemisták, 16 és 25 év közöttiek. A három nap alatt megismerhetik egymást, meghallgathatják egymás meséit, mesélni fognak a nagy közönségnek. Szakmai műhely munkákban vesznek részt, tehát arról is szól, hogy ők tanulni fognak egymástól, és tanulni fognak neves szakemberektől is, akik azért utaznak ide, hogy előadást tartsanak nekik, és műhely munkákat.
Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért.